Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a Magyar Írószövetséghez látogatunk el, és ott Nagy Magyarok című kiállításról fogunk beszélgetni, beszélgető partnerem pedig, vagyis vendégünk Szakolcai Lajos, irodalom és művészetkritikus. Mindjárt akkor az első kérdés az lenne, hogy mivel ezt a kiállítást az Írószövetségben Ön nyitotta meg, hogy egy kicsit mutassa be a kiállítást, mit lehet itt látni?
T-boy, T kötőjel, boy, mint fiú. Tehát a művész neve Gál Tibornak T-boy, több karikatúrája ismeretes. Persze ezek között vannak politikai karikatúrák is, de ez a Nagy Magyarok elsősorban portré karikatúra, ahol a nagy magyarok, és majd kiderül, hogy hányféle nagy magyar van, és milyen művészeti, és politikai, és államtudományi, és ugye szabadságharcos, második Rákóczi Ferenc például, hogy milyen ágazatból szedte össze barátunk ezeket az arcokat. Annyit el kell mondani Gál Tiborról, hogy egy világbajnokságot nyert, és pár évvel ezelőtt a Puskás Ferenc karikatúrája, mondjuk így világbajnokságot nyert, nagyon sok szavazást leállítottak, hogy miért csak a Puskás van ugye egyedül a világon, és kiderült, hogy olyan sokan szavaztak külföldiek is a Puskás Ferenc, ragyogó volt a rajz, és ezzel ugye megalapozta a külföldi hírnevét is. Na most a Nagy Magyarok 21 rajz készült el, körülbelül beszéltem a rajzolóművésszel, 50-60 fog talán egy albumba rendeződni, persze elsősorban pénz kell ugye egy albumhoz. Most természetesen van egy-két világhírű is, mondjuk Semmelweis Ignác, Szentgyörgyi Albert, Liszt Ferenc, tehát nagy magyarként a világnak is Munkácsi Mihály, Széchenyi Bartókról nem is beszélve. Nagyon sokat mondanak a külföldi hallgatónak, nézőnek is, tehát akik nem is ismerik a magyar nyelvet vagy a magyar kultúrát, de van egy-két olyan is közöttük, például Székely Bertalan, Szinyei Merse Pál, hát mind a két ragyogó festőt én világszámnak mondom, de ugye kevésbé ismertek külföldön, vagy például Karinti Frigyes, akinek a filozófikus humora és az életműve szinte a mrozseki abszurd drámának és a közép-európai, közép-kelet-európai abszurd drámának szinte előfutára volt. És természetesen ugye a nagy magyar írók, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Kós Károly, aki tudjuk nem csak író volt, nem csak szervező volt, építész is, közgazda is, tehát ő is szerepel ebben a sorozatban, Móri Zsigmond, Kosztolányi Dezső. És az az érdekes, hogy a porté karikatúráknak a háromnegyede az arc, a tiszta arc, a tiszta szemek, tehát az nem torzított állapotban van. Ugye már a karikatúra, tudjuk, a Borszem Jankótól egészen a Ludas Matyig, fullánkos ítélet, a rajzoló fullánkos ítélete a koráról, arról az illetőről, politikusról, íróról, akiről készült. De itt, Gál Tibornál az arc a szinte fénykép precizitású pontos, és a torzított, rövidített test, és azok a kis momentumok, amelyek utalnak az életműre, úgyhogy persze alá van írva, ugye, hogy Kossuth Lajos és Bartók Béla, és Munkácsi Mihály, Szinyei Merse Pál, de hogyha valaki mégis nem tudná, akkor jobban el tudja helyezni az életműben a szemét is, és a művét is. Tehát például Mikszáth egy fotelban terpeszkedik, és ugye tudjuk, hogy ő országgyűlési képviselő volt, és jó vitrilós cikkeket írt, ott egy ilyen kis kezdődő jegyzet van. Stejd Imre az Országház, Ib Miklós az Operaháznak a megálmodója, Móricznál gondolom a barbárokra utalva egy nagyon erős, kemény juhászkalap, ugye, amelyek a karimájából ittak is a juhászok, és természetesen az íróknál a toll mellett vannak ezek a kiemelt momentumok. Szent Györgyi Albert pedig a világhírű C-vitaminnak a felfedezője, mintha késsel vagy írószerszámmal jelölné meg azt a paprikát, amiből majd később készül ez a világhírű vitamin. Tehát egy érték fölemelő kiállítás, érték tudatosító kiállítás, amit reméljük, hogy tényleg, ha a terv sikerül, akkor egy albumba később ez nézhető lesz, tehát tágabb körben is.
Említette, hogy beszélt a művésszel. A névadás, a T-boy, ez ugye nagyon érdekes, mert ahogy le van írva, angolosan van leírva, egy T betű, kötőjel, és boy, tehát angolul a T fiú. Azt jelenti, de ahogy az ember hallja, a T-boy magyar szóra asszociál. Ezzel kapcsolatban szó volt róla, hogy miért választotta ezt a nevet?
Nem volt, azért, mert az egész figura egy tébolyító figura. És én ezt is a bevezetőmbe, kis bevezetőmbe ezt írtam, tébolyítóan rajzolt. Tehát ez nyilván a feltűnésnek és a karakterformálásnak egy lényegjegye, hogy ő ezt választotta téboly, és mivel egy karikaturistának, az agyának így kell az őrült és a zseni ember közötti sávon kell egyensúlyoznia, ugye hát a Karinthy Frigyes milyen zseniális elme volt, tehát ez nagyon illik ez a téboly az egész életműre, sőt erre a karikaturistára is.
Egyébként a viselkedése, hétköznapi életben betöltött szerepei mennyiben szokványosak, vagy attól eltérőek?
A viselkedése a szokványos.
Szóval tehát ugye, nem téboly.
Nem téboly, csak a rajzai tébolyítóak. Úgy tudom, hogy jár is a parlamentbe talán hetente egyszer rajzolni, valamilyen politikus portrékat is valahol közreadott. Tehát rendes, normális viselkedésű, az agyjárása az nem normális, úgy, ahogyan nem normális egy minden valamire való művésznek. Mert ha normális lenne, ugye, akkor nem tudna.
Nem tűnnek ki, nem valami.
Persze. Épp ezt mondják, hogy az öröm például az irodalomban és a költészetben. Nem véletlen az a sok tragédia, itt József Attilától kezdve ezer embert sorolhatnék. A bánat és a szenvedés hozza ki, a dráma hozza ki a remek művet. Csak egyet hadd említsek, Zeg Zoltán, ugye, aki a politikának az 50-es években ilyen-olyan előrevívője volt, nagyon sokat haragudtak rá, lehetett is. Az 56-os forradalom után 2 évre lezárták, felesége pont akkor halt meg. Hát természetesen, hogy a börtönből csak nem járkálunk temetésekre. És mikor kijött a börtönből 2 év után, megírta Zeg a 20. századi magyar líra egyik remekét, körülbelül 600 soros vers, Sirály címmel, kis, pici, kis 4 sorosokba, és döbbenetes már a kezdés és a hangulat is, az egész életműre, a szerelemre minden összefonódva, visszautalva. Vak, szemgödör, halott Sirály, kiholt az émedre már, megyek az utcán sehova, se ide, se oda. Az emlékezés hozza fel ezeket az emlékeket, ragyogó költő. Na most, hogyha nincs ez a tragédia, nem született volna meg ez a nagy vers.
Most visszatérve a kiállításra, T-boy, Gál Tibor, az egyes nagy magyaroknak a kiválasztásában mennyire törekszik a különböző területeknek a bevonására, volt itt ugye Szentgyörgyi, volt Mikszáth, Szinyei Merse, tehát a különböző művészeti és tudományterületek. Mennyiben fontos számára, hogy minél sok oldalúbb legyen, vagy mennyire véletlenszerű ez?
Nem véletlenszerű, ugye ezek mind hírneves emberek, inkább itt a sokaságokhoz gondod, viszont valaki szóvá is tette, ott voltak a barátok, a karikaturistáknak egy közössége, hogy például miért nincs nő. Miért?
Ez lett volna a következő
igen, hogy miért nincs nő. Valahogyan ez sajnálatos vagy nem sajnálatos, tehát kevesebb szerepet kaptak, nem a politikában, tehát bármilyen kitűnő író volt, Kafka Margit, vagy mondjuk Széchi Margit, tehát most a halottakat soroljam, Hajnal Anna, de mást is mondhatnék, Sár Erzsébet mondjuk a szobrász, ugye, tehát annyira nem ismert a személy, az életműve és az alakja, hogy valahogyan azt mondja, hogy előpróbál ő majd valakit keresni, de itt az ismeretlenség homályába kell tapogatózni.
Történelmi alakok közül szerepelt Kossuth Lajos. Rákóczi Ferenc terve van véve?
Rákóczi Ferenc is van, méghozzá olyan hajkoronával, hogy az alakok, pontosabban az arcok, figuráknak a jellegzetessége talán a 21-ből, mit tudom én, 3-4 csupasz szájút, hadd idézem Arany János, 3-4 csupasz szájút, kivéve Liszt, fiatal Bartók, Kosztolányi, Karinti, Szentgyörgyi, Albert, ezek voltak a csupasz szájúak, a többi mind a korhoz illően, a kor viseletéhez illően szakált és bajuszt viselt. És például a hajkorona is jellemző a fejformára, de most Rákóczinak, második Rákóczi Ferencnek teljesen a hajkoronája adja az arcnak a karakterét.
Az Írószövetség sok kiállítást rendez. Ez a kiállítás, amelyikben karikatúrák szerepelnek. Hogyan jött az ötlet? Hogyan illik az Írószövetségnek a többi kiállításához?
Ez nem a többi kiállítás csoportjához illik, hanem az Írószövetségnek és a magyar kultúrának az egységes, minőségi egységéhez. Ez az első karikaturista kiállítás, de hát itt korábban, persze ez félig meddig az én hobbim is, az én szervezésem is volt, tudnék, mikor 41 néhány évvel ezelőtt elindultam a pályán, én mindig még nem nagyon díjazták akkor, inkább csak itt-ott leültettek bennünket. Lásd 1975. március 15-éről 16-ára Kassán, a Miklós börtönbe, 6 órára. Tehát nem nagyon díjazták az egyetemes magyarságnak az összetartozását, az ügyeinek a felkarolását, és én úgy gondoltam, hogy például a kiállításban, és nem csak az írók bemutatásában, a folyóiratok bemutatásában, de például a kiállítások rendezése során is kell tartani ezt a minőségi egyetemes magyarságot szolgáló arcképet, és egy kassai festőt meghívtam, Duncsák Attila barátomat, aki úgy került Kassára, hogy a 80-as években Magyarországra kért befogadás Kárpátaljára, és mi szégyenszámra visszautasítottuk. Kitűnő Szentpéterváron végzett a főiskolán, ipartervezőként, üvegművészként, Kassán kezdett festeni, ragyogó festő, vagy egy Simonyi Emő, szintén nem a legfiatalabb, ugye kortársa, inkább a 70-hez van közelebb, mint a 60-hoz, ő 30 éve Münchenbe tanít, testanatómiát, festészeti testanatómiát, és szenzációs expresszionista képei, Bibliára utaló képei voltak egészen nagyok, tehát volt 2x3 méteres is. Őt bemutattuk, vagy azokat a textilművészeket, akik olyan kitűnően rajzolnak, persze egy-egy textil is volt tőlük, de olyan kitűnően rajzolnak, hogy a legjobb grafikus is megirigyelheti őket, tehát Kókai Krisztinának és Hauser Beátának volt kiállítása, vagy hadd említsem Dein Pál és családját, ugye a konstruktív barátunk szentendrei ragyogó festő, de úgy alakult valahogy, hogy a családjában is, a fiai közül is az egyik építész, de foglalkozik képzőművészettel, a Péter az fotóművész, és az ő fia szintén fotóművész, tehát az unoka is szerepelt, egy nagyon sikeres kiállítás volt. Tehát az érték, egyedül az érték a mérvadó.
Zene előtt még egy utolsó kérdésem lenne, hogy lezárjuk ezt a Nagy Magyarok kiállítást. Gál Tibor személye hogyan került az Írószövetségnek a horizontjára?
Nem az Írószövetség, hanem az én horizontomra, mert az Írószövetség az ilyen őrültekből áll, akik mindent figyelnek. Hajdanába-danába megnyitottam, elment az Öszöd címmel egy karikaturista társaságnak a kiállítását, és ott ismerkedtem meg, az természetesen politikai karikatúrák voltak, és mondtam, hogy nem ment el az összön, mert ha elment volna, akkor nem nyitottam volna meg ezt a kiállítást. Ragyogó kiállítás volt, én ott ismertem meg őt. És ilyen személyes barátság alakult ki, és tudtam, hogy értékes, és így hívtuk őt az Írószövetségbe. Úgy, ahogyan például a következő kiállítás majd a több évtizedes, talán 20 éves Dürer grafikai csoportosulás lesz, vagy 30 taggal Debrecenből. Tehát kimondottan csak grafikai kiállítás. Tehát az érték egyetlen egy hívó szó van. Az érték, igaz, hogy ez nem igazi kiállítóterem, viszont mivel minden nap rengeteg program van, nagyon sokan látják ezeket a tárlatokat.
Köszönöm, akkor zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Egy szó, mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami végig elkísér.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsornak a folytatásában. Tehát a Nagy Magyarok kiállításról beszélgettünk eddig, Szakolcai Lajossal, aki irodalom és művészetkritikus, de író is, az Írószövetség tagja. És hadd olvassak föl egy verset, a Furfangos Ferit, mert nekem borzasztóan megtetszett. Furfang Feri, furfarag, farigcsál egy falovat. Fa a feje, fa a lába, fából készül a kantárja. Ficánkoló farkincája, faforgácsból takaros, Feri lesz a fogatos. Nagyon aranyos gyerekvers volt, nagyon komoly dolgokról beszéltünk eddig. Hogy jön ez a gyerekvers bele?
Hát úgy, hogy a dilettáns embered, egy kicsit szégyellem is magamat, mert fiatalabb koromban nem elégettem meg, hát milyen ragyogó költészet a Roncsőnyek ciklus, Vörös Sándornak a költészete, ugye sütapék, gezevice lángos nem volt elég, hanem akkor próbáltam, de nem tudom milyen meggondoltságból, inkább meggondolatlanságból, hiszen kiderült, hogy a lírához költőként se gyerekköltők, tehát nincsen tehetségem, viszont egy picit a líra ismeret az annyira vers felé írt, hogy az egyik kollégának, Alföldi Jenőnek a 70. születésnapjára 2 évvel ezelőtt írtam egy családi kört. Ugyanúgy Arany János modorába, és teljesen megtartva a hangulatát az egész nagy versnek, ugyanakkor azoktól a költőktől, akikkel ez a kritikus barátunk foglalkozott, Illyés Gyula, Kormos István, Dzsida Jenő, Kálnoki László, Benyámi László, egy-egy sort rímhelyzetbe betettem. Tehát egy ilyen játékos, vagy hadd mondjam most Kis Bence barátomat, ugye 70 éves lesz, nem sokára ünnepelni fogjuk az Írószövetségben. Én nem egy egyszerű köszöntőt írtam, hanem pár évvel ezelőtt jelent meg az Utak keresztje című 550 oldalas összegyűjtött versei. Abból nagy munkával kiírtam sorról sorra olvasva 508 szótagos sort, és abból készítettem 4 palimpszestet. Régen, hogy levakarják a bőrről az írást, és valami mást helyeznek eredeti helyébe, akár pergamentról is, de az irodalomban azt jelenti, hogy a meglévő anyagból egyetlen egy, nem szó, egyetlen egy betű változtatásával egy új verset írni, de olyan új verset, hogy az az életműre is hasonlítson, tehát Kis Benedek vers legyen, ugyanakkor bellegyek én, hiszen én írtam az ő szavaival a verset. Most 4 ilyen verset írtam, 2 megjelent az egyik a Hitelbe, Hitel márciusi számával, a másik a Magyar Naplóba, a harmadik az Agriába, Agri folyóiratba fog megjelenni, a negyedik címe Vörös borban kéne lakni, a lyukas órában remélem. Tehát a lírához, ugye a lírával elég sokat foglalkoztam, én nem tudom, hogy honnan ásta elő ezt a...
Internet.
Igen, hogy honnan ásta elő ezt a verset, viszont egy valamit nagyon szerettem, mert Korobos István barátunk, ugye 53 éves korában meghalt, a Szegedi Kincskeresőnek még ő volt a szerkesztője, és annyira biztatott engemet, és ez is egy ilyen játék volt, akkor írtam egy ilyen humoros verset, ami gyakorlatilag a növény nevekből állt az egész vers. Tehát növény nevek. Ugye, mert volt a Tamkos Irató, Csukás Pista készített olyan helynevekből, ez árnyékvirág árnyékába ül a farkas boroszlán. Oroszlán fog, de szájában sosem hordta oroszlán. Ükörke sem ökörből lett, enyvecske sem mind ragad, tovább nem tudom. Árnyék nem tudom, jobb a medve tap. Tehát ezek mind növénynevek. Ez csupa játék.
De jó játék. Akkor térjünk vissza az Írószövetségre. Az Írószövetségnek szó volt arról, hogy nagyon sokféle programja van, számos kiállítást rendez. Az elkövetkező időben milyen kiállításokra lehet számítani?
Tehát, ahogy említettem már korábban, a Dürer társaságok lesz a debrecenieknek egy nagy kiállítása. hát 31 néhány tagnak, nem tudom néhány műve fog felkerülni. Ezek grafikák, tehát tusrajzok, tustorajzok és főkép kőrajz is lesz, részkarc is, rézmetszet is. És később szeretném ugye a barátaimat is bemutatni, főkép azokat is, akik nagyon nehezen jutnak kiállítási felülethez, és ez a magyar művészetkritika és a magyar művelődésnek a szégyene, hogy egyetlen egy határon kívüli képzőművész alkotó még nem kapott Kossuth díjat. Egyetlen egy zenész nem, egyetlen egy színész nem. Tudnilik, az illető szakma nem végezte el azt a munkát, amit mi 40 év alatt íróknál elvégeztünk. Ugye számtalan Kossuth díja, Sütő András, Marosvásárhely, Tőzsér Árpád, Pozsony határgyőző nemrég halt meg London. Rengeteg Kossuth díjas mellett szinte számtalan középdíjas, József Attila díjas van, Ferdinandi Gyurka Puerto Ricóból egészen az újvidéki Tari Istvánig, viszont a más művészeti ágakba egyetlen egy olyan művész nem talált, a nagyon sanyarú, nagyon bohém, nagyon hozzá nem értő, nagyon lezser, nem tudom én, mit mondjak róluk, művelődés politika. Például az egyik legnagyobb gyalázat, Kós Károlynak a fia, a kitűnő Kós András, most halt meg nem olyan régen, 86 éves korában, 2 évvel édesapját Kós Károly túlélte, kitűnő szobrászművész volt, nem hogy Kossuth díja, Munkácsi díjat se kapott. Pár évvel ezelőtt, mikor Nagyváradon fölállították azt a Bethlen szobrát, ugye, amit ő megnyerte a pályázatot 42-ben, vagy mikor volt, gyakorlatilag annak a kis szobornak a megnagyítása volt, segítettek a fiatalabb kollégák tanítványai, tehát mondjuk az az ő munkája, de milyen kitűnő szobrászművész volt, nálunk teljesen elsikkadt, vagy hadd mondjak egy Nagy Albert nevű festőművész, Kolozsvárt élt. Tudjuk, hogy mindenki Nagy Imre, ugye Zsögödi Nagy Imrének a szenzációs tavaszi üde színeit, térlátását, erdélyi motivumait, hegyeket, az erdélyi munkát, mindenki azt ismeri, szereti. Ez egy megkeseredettebb festőművészetében is megkeseredettebb festőművész volt, hogyha most azt mondom, hogy Picasso és Derkovics keveréke, akkor nagyot mondok, de nem véletlen ez a drámai hatás, hiszen Lászlófi Aladár barátunk, ugye sajnos most nemrég búcsúztattuk a Házsongárdi temetőbe Kolozsvárt, Lászlófi Aladár barátunknak van egy kitűnő verse, Fehér kakas a hóhullásban, Nagy Albert képe alá, tudnék Nagy Albertnek 8 darab Fehér kakas című olajfestményt készített évtizedek alatt, és az egyikből indult ki Lászlófi Aladár, és létverset írt a Fehér kakasból. Létverset, sőt, tovább bonyolítva, ugye az erdélyi vándorlás, ez a úgymond rendszerváltás után, hogy maga kevés, maga sok, ki megy, ki hova megy, minden, egy létverset írt, és teljesen az egész magyar kultúrát belehozta, Babics kakas és Bartók vérben elalvó kakas. Tehát ilyen sor is van. És mégis kiürül a kas, toll a szál a nyelvnek. Tehát teljesen egy létverset írt, ami ugye hatásába Kányadi Sándornak, szintén erdélyi barátunknak van a nagy verse, létvers a Halottak napja Bécsben, ahol magyarság porlódása Szabófalvától San Franciscóig, és ebben benn van Nagyvárad szőnyegbombázása, az édesapjának a megsebesülése, fohásza az írónak, a költőnek, Mátyás királyhoz, amit természetesen 10 évig nem engedtek megjelentetni Erdélyben, és még a lemezről is kihagyták, ahol fohászkodik Mátyás királyhoz, hogy nézzel le, ugye hát a Ceausescu időszakról van szó. Tehát érdekes módon itt a festészet a Nagy Albert esetében, tehát egy nagy műnek az elindítója is volt. És azért az én nyüzsgölődő természetem, és mondjam így, hogy mindenre való odafigyelésem, mert én azt gondolom, hogy kortárs magyar irodalom, kortárs magyar művészet, de itt akár a táncművészet is, de mondhatom az operát is, mondjak egy zseniális rendezést, ugye éppereget szidják most a Vinyánszkit azzal, hogy ilyen meg olyan gyönge műveket rendezett, akik ezt mondja, egyetlen egy művet nem látott. Én szerencsére, ugye, mert mindig is érdekelt, a Beregszászi Színháznak a Tóték előadásától kezdve, Boccaccio, Decamerontól kezdve, ezer elő, Juhász Ferenc, a Szarvassá Változott Fiúk kiáltozása. Hogyan lehet egy ilyen hatalmas nagy verset, a 20. századi magyar lírának az egyik csúcsa, színpadra vinni, de még úgy, hogy még ukrán táj motivumok, népköltészeti motivumok is belejönnek, és ez a fiú a végén majdnem megfeszítették, tehát majdnem Trizsol játszotta, hát remélem most föl is kerül a Nemzetibe. Tehát Vinyánszkinak a Jenőfa rendezése az Operaházba, ahol a meghalt gyereket ugye behozzák a halászok, és egy jégből egy keresztet építenek. Tehát ez mind a kortárs gondolkodásnak a része, és összekapcsolható a Jenőfa rendezés, a Lászlófi Aladár vers, a Kányádi vers, az Ág Istvánnak a nagy versével, nem beszélve Nagy László és a klasszikusokról, és ugyanazt a létvalóságot érzi minden művész, csak más-más nyelven, más-más műformában szólaltatja meg.
Mi a helyzet a Felvidékkel vagy a Vajdasággal? Mert hogy Erdélyt nagyon sokat emlegettük, de hát nem csak Erdélyben van.
Igen, magyarok. Van egy nagy tanulmányom a magyar irodalom, az ötágú síp, a magyar irodalom magatartás formái, a Bécsi Európa Klubba adtam elő ezt az előadást, és ott elmondtam, hogy az értéket tekintve a magyarországi irodalom után a nyugati magyar, a nem létező, ugye, mert most már a nyugati magyar irodalomnak utánpótlása nincs, és szerencsére ne is legyen, hogyha olyan tragédia nem éri az országot, hogy 200 embernek el kell menni, mint 1956-os magyar forradalom után, mert üldözték őket. Tehát gyakorlatilag az jelentette gerincét, ez mind a kortársaim, már nagyon sokan meg is haltak, azokhoz az egy-két öreghez, Márai Sándor, Csész, Szabó László, Határgyőző, akik már korábban kimentek, de ez egy szétszórtságában is egy olyan értékterénum, ami közvetlenül Erdély mellett említhető. Na most Erdélynél természetesen ugye a másfél millió magyar, korábban 2 milliót mondtunk, tehát a lélekszám is számít, hiszen a hagyomány kincse az erdély magyar irodalomnak, ha valaki a Pázsongárdi temetőbe végigmegy, és Szent Simonnár Albertől Csida Jánőig, vagy Kós Károlyig, vagy Szilágyi Domokosig, vagy Szent György Istvánig, ugye ragyogó színművészig, megnézi a sírköveket, vagy arra gondol, hogy Arany János a Nagy Szalontán született, tehát az egyetemes magyar irodalomnak is hagyománykincse. Felvidék, régen ugye azt mondtuk Csehszlovákia, most lett Szlovákia magyar irodalom, Délvidék, Jugoszlávia magyar irodalom, Jugoszlávia bomlása után, tehát van egy pici rész Szlovéniába, sajnos 5000 ember valotta magát magyarnak, de ott is van egy nagyon érdekes költő, Bence Lajos költő és író. Horvátországi magyaroknál kevesebben, az úgymond Vajdaságban, tehát Délvidéken ott van a központ, de mivel ez a 300-350 ezer ember nem tudta kitermelni, de azért sem, mert a két világháború között, tehát sokkal másabb volt a hagyománya, itt a folyóirat, a tehetségek, folyóirat, könyvkiadás, színház közre játszott, hogy ilyenné alakult, és ugyanez a helyzet Felvidéken is. Na most a legsanyarúbb terepünk sajnos Kárpátalja, ugye régen így mondtuk Kárpát-Ukrajna, ahol ez a 127 ezer szerencsétlen magyar még most is azzal támadják őket, ugye a magyar nyelvet, így úgy, miért nem lehet használni, miért lehet használni, hogyan lehet használni, hogyan nem lehet használni. Persze az ukránoknak elég bajuk van az oroszokkal, nem tudom, hogy ez a kis magyarságot ott mit vétett, mert mondjuk lehetne az egész tájnak a lelkiismerete, de hát jellemző, hogy 17 évig a kárpátai igaz szó, kárpáti igaz szó, az ukrán lapnak a tükörfordítása volt. Egy eredeti magyar szó nem jelenhetett meg. Persze, ezen most már túl vagyunk, és ha csak egyetlen egy nagyon jó költőjüket említem, Vári Fábián Lászlót, aki Balassi Kardot is kapott, József Attila díjas. Tehát van remény, de egy 120 ezeres lélekszámú nemzeti kisebbség másképp tudja, vagy nem tudja, nehezen tudja kitermelni azt az értéket, mint egy másfél milliós. Tehát vannak törekvések Újvidéken, Szabadkán is, Pozsonyban, Komáromban is, de gyakorlatilag sokkal kevesebb Erdélyhez viszonyítva, ugye, és értékben is, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, így gyöngébb.
Az Írószövetségnek a munkáját, hogyha röviden át kéne tekinteni, nagyon sok irányú. Mik azok a legfőbb irányelvek, aminek az alapján kialakulnak a tevékenységek?
Hát ugye ezer tagunk van, és az Írószövetséggel mindig a politika azért akasztott bajszot, mert ő azt mondta, hogy a nemzetet szolgálja. Hát ez főképp mondjuk a kommunisták ideje alatt volt ez a nagy tülekedés, mert a nemzet, egy író hogyan tagadhatná meg a nemzetét és a nemzet szolgálatát. Na most a kiállításokon kívül könyvbemutatók, folyóiratbemutatók, konferenciák, a közelmúltban volt a 60-as évek irodalmáról, nagyon izgalmasan, én az erdélyi magyar irodalomról tartottam az előadást, volt ki a magyar líráról, tehát ezerféle ágbuga van ennek, vagy pedig a századik születésnapokat ünnepelve a debreceni Kis Tamásról volt egy megemlékezésünk, Nemes Nagy Ágnes egészen komoly konferencia, számtalan folyóiratban lehet olvasni az anyagát, Várkonyi Nándorról, vagy most, ugye nem csak a parlamentbe emlékeztek meg, szombaton egy nagy ülésszak keretében 100 éve született Kovács Imről, hanem az Írószövetségben is volt egy ilyen konferencia, tehát felolvasásokat, sőt, színházi esteket is említhetnék. Most csak hirtelen belenézek itt a programba, hogy például az korábban említett Kis Benedeket 18-án fogjuk köszönteni, Ág István barátunkat 75 éves lesz 27-én, március 26-án Európai Körkép műfordulói S-sorozat, házigazda Végatillak költő. Ma pont ott kéne lennem, hogy ezt a Muszka Sándor fiatal erdélyi tehetséget megbecsüljem a jelenlétemmel, de hát itt vagyok a Terézvárosi mikrofon előtt, ma pontosan ez zajlik. Tehát az értéknek a szolgálata mindenképp az vezére bennünket, ugye, és Kós Károly volt az a zseniális ember, aki itt hagyván az egyetemi katedrát hazament, és a kisebbségbe azt mondta, hogy nekünk építenünk, szolgálnunk kell, és 1921-ben megjelent a kiáltó szó, egy háromszerzős röpirat, vállalván a kisebbség is sorsot, Trianonnal nem törődve, építenünk, szolgálnunk kell, és egy kicsit Adira hajazva azt mondja, kiáltó szómmal ezt kiáltom. Tehát az egyetemes magyarság összekovácsolása úgy maradt, úgy lehet teljes, hogyha ezek az értékek összeadódnak határon kívül és határon belül.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk Tárlatról tárlata című műsorunkat a Kaleidoszkoppal. Először Budapesten a BTM-nek egy kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, Fogadalmi szertartások, ősi lakomák a kiállításnak a címe, és 120 négyzetméteren egy különleges lelet csoportot mutat be, olyan főképp fémeszközöket, ékszereket, meg edényeket, amelyeket együtt ástak el a késő bronzkor idején, Európában is feltűnően nagy mennyiségben. Nem csak a tárgyakat kívánja a kiállítás bemutatni, hanem az általuk végzett rítusokba, szakrális eseményekbe is be lehet kukkantani, mármint ahogyan azt rekonstruálni tudjuk. Szegeden, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban nem rekonstrukcióról van szó, hanem föl lehet fedezni, hogy a múltban milyen is volt az 1821-es első Bánkbán kiadás, illetve lehet tájékozódni a Szegedi Napló és a Szegedi Híradó segítségével a különböző Bánkbán előadásokról, az eredeti szegedi színházi plakátok és kosztümtervek segítségével, valamint fényképekkel, illetve a 180 évvel ezelőtti 1833. február 15-i ősbemutatóról és a forradalom gyújtórángjaként budapesti 1848. március 15-i előadásról is. Tehát a kiállítás címe Bánkbán története, a fölfedezéstől a nemzeti operáig. Visszatérve Budapestre, a mai Manóházra szeretném fölhívni a figyelmet, fényképes kiállítások vannak itt, több is. Az egyik a Marie Claire International Photography Award 2012, amely Női sorsok a világban cím mellett meghirdetve egy pályázat, az ide beérkező nemzetközi fotográfiai díjat nyert alkotásokat mutatják be, valamennyi a nők életét sorozatok formájában. Föltárja egyes képek a közösségekben betöltött szerepüket, mások pedig egyetlen ember sorsának a példájával mutatják be azt, hogy milyen fontos megörökíteni bizonyos eseményeket. Pásztón a Pásztói Múzeum természetközelben címmel szintén fotókiállítást rendezett, ez természetesen természeti képeket mutat be. Visszatérve a mai Manóházra, egy másik kiállítás is nyílik, a kiállítás Molnár István emlékére címmel, amelyben Molnár István, aki könyveket, lapokat tervezett, képszerkesztője volt számos alkotásnak, és fotoriporterként is működött, valamint a Bálint György Újságíró Akadémiának az alapító tagja volt, 2012. június 9-én hunyt el, róla emlékezik meg ez a kiállítás. Múlt felé és szintén fényképek segítségével tekint a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, ahol Magyarország Nizsnyi-Novgorodi tiszteletbeli konzulátusának a tárlata tekinthető meg. Ez egy utazó kiállítás, Nizsnyi-Novgorod 1850-től a 2000-es évekig fényképek segítségével bemutatva. Szükségszerűen három korszak különül el, a forradalom előtti, a szovjet korszak, illetőleg a jelen. Zsánerfotók, portrék, illetőleg dokumentumfelvételek segítségével mutatja be az ottani életet, klasszikus orosz fotográfusoknak a képeivel, mint például Andrei Karelin, Maxim Dmitrijev, Vasilij Zeveke, szovjet korszakból Lev Sapiro, Nisson Kapelius, Stanislav Javorski és Yuri Spagin, illetőleg a kortárs fotoművészek közül Alika Jakubovics, Ilya Bubis és a legfiatalabbak közül Alexei Tarasov. Szintén Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumnak ezúttal az Eszterházi palotájában 20 éves a Győri Városi Levéltár címmel nyílt egy levéltári kiállítás, ahol olyan érdekességeket lehet megtekinteni, mint az 1743. március 6-án aláírt Mária Terézia féle szabad királyi kiváltságokat adományozó oklevél, vagy 5. Ferdinánd féle 1844-es úgynevezett pecsét adományozó oklevél, de megtekinthető itt a legelső fennmaradt közgyűlési jegyzőkönyv és telekkönyv Győr városából, valamint 7 Mohács előtti oklevél többek között. Mindezt azért szervezték, mert 20 éve áll fönn a levéltár. És ha már a múltba tekintünk, és Muhács előtti időket emlegettünk, akkor még tovább is mehetünk időben, Sepsi Szent Györgyön ugyanis a Székely Nemzeti Múzeumban bronzkori népek és vizigótok Székely udvarhely határában címmel nyílt kiállítás, és itt a 2008-ban végzett régészeti feltárásnak az eredménye tekinthető meg, amely a városipari negyedében a Küküllőparti Kadicsfalvi réten történt, és azért nagyon különleges, mert több száz régészeti tárgyat találtak, és ezen régészeti tárgyak temetkezések, lakóhelyek, illetőleg különböző ipari létesítmények, gazdasági épületek, edényégető kemencékből kerültek elő, valamint találtak itt egy Krisztus utáni 3.-4. századi vizigót falut is, természetesen csak a föld alatti maradványait, minden esetre ez a legnagyobb eddig ismert erdélyi település a korszakból. Tehát kerámia, fém, kő és csonttárgyakat lehet megnézni, részleges rekonstrukció formájában a bronzkori temetkezéseket, és ezt a bizonyos népvándorláskori edényégető kemencét, meg a lakóházat is. Mosonmagyaróváron forgatom fegyverem vitézek módjára, címmel az 1848-49-es forradalmi idők fegyvereit mutatják be, pontosabban nem csak fegyvereket, a honvéd és a császári királyi seregnek a fegyvereit, hanem egyenruhákat, képeket, hadtörténeti eseményeket, úgy mint csatákat, fontos személyiségeket, és mindezeket megfelelő magyarázatokkal ellátva. Az eszközök között szabványfegyverek, illetőleg pompás díszszabják egyaránt láthatók, bécsi légiósok pallósa, például osztrák nehézlovasok mellvasa, huszárok jellegzetes tarsója, tehát ilyen különlegességek is, Fekete György és Mádai Normert magángyűjteményéből. Hódmezővásárhelyen, Kopáncsban, a Tornyai János Múzeum és Köznövelődési Központban Hely tulipán, tulipán! Címmel nyílt kiállítás a népi bútorfestés virágkoráról, tehát ugyancsak a 19. században járunk. A református ótemplom festett berendezése ugyanúgy megtalálható, mint a paraszti házaknak a bútorai. Jellemző a hódmezővásárhelyi bútorművességre a sötétkék alapon történő élénk cinóbervörös virágmotívumokkal való díszítés, közöttük természetesen a címben is található tulipán a leggyakoribb, de a rózsa és gránátalma is a kedvelt motivumok közé tartozik. A virágok többnyire csokorba vannak rendezve, és gyakran korsóból nőnek ki. Ezt a motivumot olasz korsónak nevezik, amire a reneszánsz eredetére utal. Tehát a fazekasság és a hímzés mellett hódmezővásárhelynek ez a jellegzetessége. Hogy konkrét dolgokat is mondjak, mennyasszonyi ládákat, vagyis tulipános ládákat, tékákat, székeket, gondolkodó székeket, padokat, bölcsőket, faragott és festett tükröket lehet látni többek között, valamint egy külön teremben, az utolsó teremben a restaurálás fázisait is, hogy hogyan lehet megmenteni a régi tárgyakat. És ha már a festésnél, színeknél vagyunk, akkor a Tápió Szelei Blaskovics Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet. Színek és színhelyek címmel a tavaszi tárlat részeként ismét megnyílt itt egy kiállítás, ezúttal Nagy János festőművésznek az alkotásait mutatják be, aki 2009-ben hunyt el. Budapesten a Kisceli Múzeumban a Nők, Portrék, Pongyolák egy különleges kiállítása maga nemében, kortárs művészetnek az alkotásai, egész pontosan Szigeti Anna képzőművésznek a fotósorozatai, installációi és rövid videói tekinthetők meg. A közös vonás a kiállított alkotásokban, hogy a városi élettérben mutatja be a nőket, jelezve azt is, hogy nagyban befolyásolja őket a környezetük, a művek e körül forognak, például a Nők Pongyolában 2013, amelyiket egy 25 felöltöztetett szabóbabából álló installáció is kísér, mint egy hadsereg vonulnak a hölgyek nejlon ruhákban, vagy a Kertes házak utcája című 1962-ben készült magyar film, amely kíséri, és megint csak hiába telt el több évtized, a nejlon szerepel ott is. A Városkép egyszerre 2013-as alkotás, tulajdonképpen kollázsokat tartalmaz, jellegzetes kelet-európai városjelenetekkel, fekete-fehérben. Kiállítás érdekessége, hogy a történeti részben folytatódik, ott 4 teremben szintén vannak modern alkotások, ezeket a kedves látogatók felfedezhetik. Nagyon finoman, szervesen illeszkednek, néha kifejezetten nehéz észrevenni őket. Szintén Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban dédapáról unokára, a Nádudvarikká nagy fazekas család közös kiállítása címmel egy fazekas kiállítás nyílt, számos korsót és más kerámia edényt lehet megnézni, illetve emellett hímzéseket is, hiszen a népművészet mesterét, Tóth Arankát is meghívták a kiállításra. Nagyon különleges kiállítás nyílt a Budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeumban a Városligetben, meghökkentő jelenségek, érzékszervek. Ez a kiállítás címe, és valóban az érzékszervekről szól, azok kialakulásáról és működéséről. Olyan kérdésekre keres választ, hogy mi okozza a déjà vu érzését, fóbiákat, nyelvtanulás hogyan mind zajlik, vagy például különböző meghökkentő hangjelenségeket, vagy egyszerűen csak az egyensúly szervünket, a fület veszik kórécső alá. A hallásnál, a látásnál térbeli ábrák, optikai illúziók, szaglásnál illatok, szagok, ízlelésnél a nyelvnek a funkciója, illetőleg az étel színe is ide kapcsolódik. Tapintásnál tapintási illúziók is, olyanok például, hogy a parázson járás hogy lehetséges, illetőleg a csalán miért csíp. Van aztán egy olyan rész, ami érzetek címet hall, ami az érzetek címet viseli, itt az emberek kisugárzásával, észszerűtlennek tűnő viselkedésével kapcsolatos dolgokat gyűjtötték össze. Végül előzetesként szeretném fölhívni a szintén budapesti BTM Budapest galériára a figyelmet, ahol Bagosi Levente díszlettervezőnek a kiállítása nyílik március 14-én, miniatűr színpadi makettekkel 32 díszlettervét mutatja be, tehát kartonpapírokban apró, pici makettek a különböző színházi előadásokhoz. Mindezzel búcsúzom, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Thank you.